hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, mégpedig azzal, hogy még idén elérheti mélypontját a kínálati hiány az európai autóiparban. Ezt követően pedig lassú helyreállás indul el, ez olvasható legalábbis a Capital Consulting Group legfrissebb elemzésében. A stratégiai elemző vezető partnere elmondta, a globális autóeladási kereslet szempontjából a kieső orosz és ukrán piac nem jelentős tényező, beszállítóként azonban a háború miatti gyárleállások újabb problémákat okoztak az ellátási láncokban, illetve az autógyártók orosz érdekeltségeik felszámolása miatt jelentős veszteségeket voltak kénytelenek leírni. Viszont a következő években felpörgő gyártás és a folyamatos kereslet az európai autóipar újabb sikeres éveit hozhatja. Turi Ferenccel Lakatos László beszélgetett.
Tulajdonképpen egy hatalmas szárnyalás után érte a Covid vírus az autóipart Magyarországon is, illetve egész Európában. Túl van már ezen a Covid és háború okozta sokkon az autóipar, vagy most kezdődik még csak a java?
Hát azt mondhatjuk, hogy valahol fél időben van. Ugye tanulmányunk, amely abszolút egy hiánypotló tanulmány, azt próbálja megbecsülni, hogy körülbelül mi az az időpont, amire a kereslet és a kínálat egyensúlya áll vissza az autóiparban, Európában, ezen belül Magyarországon is, és valójában ez itt a legfontosabb kérdés. Tehát valahol most középidőben lehetünk ebben a folyamatban.
Ez egy igen érdekes dolog, mert ugye a Covid járvány alatt azt vettük észre, hogy egy kicsit elmérte az autóipar a saját lehetőségeit és a saját piacait, hiszen ők maguk csökkentették a megrendeléseket, ezzel aztán két évre gyakorlatilag hátrányba hozták magukat. Ezt a tanulmányban is gondolom sikerült tetten érni.
Igen, hát a tanulmányunk az három részre osztja ezt az elmúlt majd 10 éves időszakot. Az első ez a Covid előtti időszak, amikor ugye volt a töretlen szárnyalás, aminek valójában a vége az 2020 volt, ahol kb. 11,5 millió új autót adtak ki abban az évben az európai piacon. Ez ugye gyakorlatilag a fénykor az 2019 volt, de 2020-ban még azt tudtuk mondani, hogy a kereslet és a kínálat egyensúlyban van. Mára ez gyakorlatilag 10 millió autó alá zuhant be, tehát a mára alatt értjük a 2022-t, és a mi tanulmányunk megállapításai szerint azt mondjuk, hogy a 2022 ez az utolsó lejtmeneti év, és ettől az év, de jövő évtől kezdve elkezd ez a keresleti-kínálati egyensúly visszaállni, ami igen, alapjában a gyártóknak tulajdonítható, főleg annak, hogy annak idején hibásan terveztek a különböző makrogazdasági tényezők hatására.
Itt elsősorban mit vettek észre? Mert ugye ott csak ők prognosztizáltak abból, hogy hát most lezárások lesznek, biztos mindenki vissza fogja a költését, meg úgyse kell nagyon autó, de ehhez képest úgy tűnt, hogy akkor még volt kereslet. Most ez a jelenlegi helyzet, tehát a háború, a hihetetlen áremelkedések, ami egyébként a hiánygazdálkodásból is fakadt, ez viszont most visszafoghatja a keresletet elég erősen, nem?
Mi azt gondoljuk, hogy a kereslet az változatlanul megvan, annál is inkább, ugye, mert volt egy post-covid pénzbőség, és csúnya szóval ezt nézték be az autógyártók, tehát ezzel nem tudtak számolni, és amikor ők visszafogták a termelést a covid időszakában, akkor egy rövid megtorpanás követően megint elkezdett növekedni az új autók iránti kereslet. Hiszen voltak az üzleti vásárlók, ott nagyon jelentős állami támogatások voltak Európa szerte, azért, hogy ezeket a vállalkozásokat megsegítsék, tehát forrás volt azon az oldalon, a magán embereknél pedig az a covidos pénz ott volt, amelyet a kormányzatok itt a pénzbőség következtében kiraktak. És ugye ez azért egy pótlólagos keresletet gerjesztett, na ez az, amivel az autógyártók nem számoltak, felszámolták ugye pozícióikat ezzel párhuzamosan a chipgyártóknál, és itt gyakorlatilag egy ördögi körbe kerültek, hiszen amikor észrevették, hogy itt van egy arányeltolódás, és a termelést fel kellene futtatni, mert a kereslet ott van változatlanul, akkor már ezeket a pozíciókat nem tudták visszaállítani, mert ezeket elfoglalták a szórakoztató, elektronika és egyéb sokkal magasabb árakat fizető gyártók, felhasználók.
Na igen, de hát azért ezt lehetett tapasztalni már a Covid első évében is, hogy itt valamit nagyon elmértek. Milyen válaszokat tudtak adni ezekre a problémákra az autógyártók, illetve miket adtak és hol tartanak most?
Az autógyártók nagyon komoly lépéseket tettek. Egyrészt elkezdték azokat a ellátási láncokat újra szervezni, amelyek az autóipari beszállítói szektort érintették, hiszen itt ugye több ezer cégről beszélünk. Másrészt pedig olyan innovatív megoldásokhoz folyamodtak, amelyek mondjuk a technológiában vagy a mikroelektronikában próbálták ezeket a hiányokat áthidalni. Csak ugye közben bekövetkezett az orosz agresszió Ukrajna ellen, ami arról szólt, hogy gyakorlatilag az alapanyag ellátásnak egy nagyon fontos része veszélybe került, és mi ebben a tanulmányban 16 olyan kulcs alapanyagot néztünk végig, és mértünk fel, amely az autóiparban elengedhetetlen a modern autógyártáshoz. És gyakorlatilag ezek alapján, a folyamatok alapján láttuk azt, derült az ki, hogy itt az orosz-ukrán háború miatt, és az alapanyagok egyforrásúvá válása miatt, ez alatt azt értjük, hogy ezeknek a nyersanyagoknak egy jelentős részét Kína kontrollálja, másrészt pedig Oroszországhoz kötődnek. Tehát ugye ezek újabb problémákat vetettek fel a hozzáférés tekintetében.
Tehát akkor most újabb kínálati sokban van az autóipar, vagy azért ebből már tud mit kezdeni? De itt most a keresleti sok is várható, nem? Hiszen persze van elhalasztott vásárlás. Egy csomóan vágytak új autóra, és nem tudták megvenni, de mostanra, ha csak Magyarországot nézzük, a euró-forint árfolyam az önmagában egy áremelkedést okozott, de egyébként egy hatalmas áremelkedés ment keresztül az összes iparágon, és hát így az autóiparon is.
Mi azt tapasztaljuk, hogy egyenlőre keresleti válság nincs, sőt, ugye ez gyakorlatilag úgy fog működni, hogy miután jelentős felhalmozott kereslet van, ki nem elégített kereslet van az autópiacon, ezért a következő egy-másfél évben ezeket az autókat, ezeket el fogják adni, hiszen a termelés még nem tudta önmagát utolérni. Tehát valójában az elkövetkező 2-3 évben nem a kereslet lesz itt a legfontosabb korlát, hanem még mindig a kínálatnak a helyreállása. És ugye mi ezt modelleztük le, hogy az összes körülményt figyelembe véve, ha azt mondjuk, hogy 2022 az a padló, akkor 2026 lehet az az év, amikor szép fokozatosan közben 23-24-25 során ez a keresleti kínálati olló ez egyre inkább zárodni fog, és 26-ra fog teljes mértékben kiegyenlítődni.
Ez igaz Magyarországra is?
Igen, ez Magyarországra is igaz, hiszen mi Magyarországot is figyeltük ebben a tanulmányban, tehát a magyar folyamatokat.
De közben itt ugye nagyon komoly üzemanyagár emelkedés is van, és bár Magyarországon egyelőre még a lakossági felhasználók olcsóbban kapják az üzemanyagot, mint amennyiért mondjuk Európa nagy részén hozzá lehet jutni, már ez is egy magas szint, és ha itt ezek az ársapkák és ezek az árkorlátozások megszűnnek, akkor ez milyen hatással lehet az autóiparra? Tehát itt mondjuk akkor még inkább az elektromos hajtás kerül előtérben, vagy az ott is elszaladó energiaárak tulajdonképpen kiegyenlítik a keresletet, tehát azt mondják, hogy utazni kell, akkor maradjon a hagyományos üzemanyag.
Ugye itt, hogyha a benzines autókat nézzük, akkor ott eleve szabadpiaci árak voltak, tehát ott a világpiaci kőolaj áraktól függött a lakossági ár is, Magyarországon is. Most van egy időleges stop ebben, de azt korábban is megfizették, és hogyha most megnézzük a tendenciákat, akkor azt látjuk, hogy jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára, annak tulajdoníthatóan, hogy itt megjelentek a válságnak az első rémei, fenyegetései. Hogyha az elektromos autókat nézzük, akkor azt látjuk, hogy hosszabb távon, hogyha összehasonlítjuk az elektromos autókat és a benzines autókat, akkor az elektromos autók javára billen a mérleg, költséghatékonyság szempontjából. Tehát én azt gondolom, hogy ez a költséghatékonyság az, ami összehasonlítva egy benzines autóval, még az elektromos áram jelentős növekedése mellett is meg fogja érni azt, hogy mondjuk elektromos meghajtású autókat használjanak. Tehát én itt ezen a területen nem látok annyira korlátozó tényezőt. Én azt gondolom, hogy az elmozdulás egyébként az alternatív hajtások irányába az megállíthatatlan, és itt ugye lehet, hogy kinyílik egy ajtó a hidrogén meghajtás tekintetében is, tehát egészen biztos, hogy a hagyományos dízel és benzin meghajtású gépjárműveknek az aránya az jelentősen csökkenni fog, és egyre inkább az elektromos meghajtás irányába fogunk elmozdulni.
A várható recesszió, illetve válság sem fogja visszavetni az autóipart a következő néhány évben?
Azért gondoljuk, hogy nem fogja visszavetni, mert hogy olyan szinten szakadt el a kínálat a kereslettől, tehát olyan mélyen van most a kínálat a kereslethez képest. Egészen konkrétan, ha nézzük mondjuk 2022-re, a prognosztizált keresleti trendünk alapján mondjuk 11,5 millió új autóra lett volna szükség, az európai piacot figyelembe véve ehhez képest 10 millió alatti gépjárműszám volt. Tehát, hogy olyan hatalmas az olló, hogy eltűnik valószínűleg a gazdasági válságnak a hatása, és egyébként pedig én azt gondolom, hogy azok az intézkedések, amelyeket sorban egymás után hoznak a megfelelő kormányzatok, ugye egyrészt a lakosság megsegítésére, másrészt pedig a vállalkozások megsegítésére, ezek megint jelentősen fognak puhítani a hatásokon, ami ahhoz fog vezetni, hogy ez a ilyen visszafojtott nagyarányú kereslet nem fog csökkenni.
És ezek szerint az infláció sem fogja visszavetni a keresletet?
Hát mi úgy gondoljuk, hogy az inflációnak az ilyen szintű megugrása sem fogja visszavetni, hiszen ennek egy része vissza fog rendeződni hosszabb távon. Ugye másik része pedig itt az autópiacon egy nagyon jelentős vásárlóerőt a vállalkozások képeznek, és a vállalkozások most egyelőre még mindig az új autókért küzdenek.
Az elmúlt percekben a Capital Consulting Group stratégiai elemző vezető partnerét Turi Ferencet hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A háború és az energiaválság a használt ingatlanok piacát, az elszabadult építőanyagárak pedig az újakét alakították át. A Be My Home ingatlan iroda tulajdonos ügyvezetője azt mondta, a háború kitörésének napján és az azt követő hetekben egymás után vonták vissza eladási megbízásaikat az ingatlan tulajdonosok, és a kínálat csaknem negyede eltűnt. Bár a kínálat lassan visszaépült, a vevők ugyanakkor már mást keresnek, mint akár csak egy évvel korábban. A családi és ikerházak fejlesztői is behúzták a féket, mivel az elszabadult nyersanyagárak miatt megbecsülni sem lehet egy-egy épület végleges árát. Keszler Annával Lakatos László beszélgetett.
Az elmúlt időszakban az emelkedő rezsiköltségek és üzemanyagárak miatt sokan azt feltételezték, vagy feltételezik, vagy hát sokan már tényként is közölték, hogy az agglomerációból elindult egyfajta visszaáramlás, és a lakások iránt is magasabb a kereslet, vagy nagyobb kereslet mutatkozik, mint az agglomerációs családi házak iránt az észak-pesti régióban. A Be My Home ingatlan irodánál ez hogy csapódik le?
Nem érezzük egyelőre markánsan, hogy akkor az agglomerációból elindultak volna a tömegek, de azért az ingatlan piac ez mindig lassabban reagálja le a változásokat. Tehát egy 6-8 hónapot abszolút most is várunk azzal kapcsolatban, hogy ezek a változások mikor gyűrűznek be. Az már érzékelhető, hogy a nagyobb méretű régebben épült családi házakra a kereslet az megcsappant, ez abszolút érzékelhető, de az egész nyár alapvetően gyengébb volt, mint ahogy szokott volt lenni az összes nyár. Alapvetően a július-augusztus az mindig gyengébb. Főleg, amikor nagyon nagy meleg van, akkor az emberek tényleg csak a nagyon motivált emberek jönnek ingatlant nézni. Ez idén nyáron kiemelt volt, tehát hogy drasztikus volt, ahogy a rezsiszabályozás, az energiaválság megérkezett hozzánk, tehát ez drasztikus volt, és mindenki azonnal az első lépés az, hogy behúzza a féket és kivár.
Na most itt volt az év elején egy olyan esemény, ami gyakorlatilag ezt az egészet elindította, vagy hát mondhatjuk azt, hogy már az emelkedő energiaárakra rápakolt, és az emelkedő árakra jelentősen rárakott, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát. Ez az önök forgalmában hogy csapódott le? Volt-e egy pont, amikor ezt abszolút lehetett érezni?
Konkrétan a háború kitörésekor. Tehát egy azonnal érezhető volt, tehát tulajdonosunk 20%-a azonnal álljunk le, nem tudjuk, mi lesz, nem tudjuk, hogy merre tovább, melyik úton. Egyébként ezt gondolom, hogy globálisan is érzékelhető volt, mindenki elkezdett pánikszerűen eurót vásárolni, dollárt vásárolni, nem tudom, és abszolút átgondolják ilyenkor az emberek a lakhatási problémákat, illetve a lakhatási célokat is, és nagyon sokan léptek vissza egyébként az eladástól, mert esetleg az, amiket kinéztek maguknak ingatlanok, ott is visszalépett az eladásból, és akkor egy ilyen gyönyörű dominó hatást érzékeltünk, és ez miután kb. 20%-át érintett a tulajdonosainknak, de ez gyűrűzött tovább, tehát hogy a háború kitörése utáni 3 hetet azt elég nehezen éltük meg, de utána természetesen ez visszarendeződött, tehát akinek tényleges motivációja volt az eladásra, ők visszatértek a piacra.
Na most ezek az események az árakra milyen hatással voltak, mennyire mozgatták meg az árakat? Legalábbis azon a piacon, ahol önök dolgoznak.
Igen, ez azért Észak-Budapest. Nem érzékeltünk egyébként ezzel kapcsolatos árváltozást. Az árváltozás egyébként nagyon érdekes volt, mert akár csak januártól májusig nézve is volt egy 15-20%-os drágulás, tehát hogy az ember csak kapkodta a fejét, akár csak, hogyha csak a 2022-t nézzük, de a háború ezen nem változtatott. Tehát onnantól kezdve gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy megtorpantak az árak, és azóta is nagyjából tartják magukat az árak. Látunk egyébként bizonyos területeken már most is korrekciót, de ez maximum korrekciónak nevezhető. Tehát annyira szét fog esni tulajdonképpen a piac, hogy az, aki ezen a piacon nagyon okos tud lenni, és nagyon okosokat tud mondani, de én is szeretnék befizetni, mert most szét fog esni, és energetikai szempontból fog szétesni az ingatlan kínálat, illetve azok az alapvető elképzelések, hogy mit hívtunk eddig jó befektetésnek, és mit nem hívtunk jó befektetésnek, és hova szerettünk volna költözni, és milyen ingatlanba, és lehetőleg minden gyereknek külön szoba, és hogyha 5 gyerekünk van, akkor 6 szobát szeretnénk. Tehát, hogy ezek azok a változások, amiket most érezni fogjuk. Tehát az, hogy az embereknek tulajdonképpen inkább az, hogy mennyi energiát használok föl, és az épület, amiben élek és lakok, ez mennyi energiát használ föl. Tehát ezzel kapcsolatban igenis a gondolkodásunk át fog alakulni, és ez már most érezhető.
Na és ha már itt áraknál tartunk, az építőanyag áremelkedés volt még egy olyan történet, már tavaly szeptembertől, vagy a tavalyi év második felében, de aztán idén ez ilyen hatványozottan megindult, és furcsa módon tavasszal azért volt egy korrekció az építőanyag árakban is, de ez pont eléggé csúnyán keresztül vágta nagyon sok család terveit. Ez hogy látszik az új építésű projekteken, a keresleten? Ugye önöknek vannak ilyen projektjei még, amiket árulnak.
Igen, mi konkrétan specializálódtunk ezekre a kisebb építésű családi házi kerházas beruházókra, illetve az 5-6 lakásos kisebb épületekre, kb. 20 lakásig látjuk ezeket a beruházókat. Ők is szeretnek minket, mi is szeretjük őket, és konkrétan meg is szűrjük azt, hogy kivel vagyunk hajlandóak dolgozni, és ezt tapasztalat és rutin meg az évek természetesen. Na itt viszont a háború egyértelműen betett ennek az egész iparágnak abban az értelemben, hogy körülbelül azt látjuk, hogy a beruházóink 30%-a hozzá se kezd. Tehát hiába vette meg a telket, nem kezd hozzá a beruházáshoz. Illetve nagyon érdekes az a része, hogy aki bele is kezd, egyszerűen nem tud árat mondani, tehát nem tudjuk egyszerűen, mi lesz a vége. Ugye ezt klasszikusan így egymás között mateknak szoktuk mondani, egyszerűen nem jön ki rajta a matek, nem tudjuk megmondani azt, hogy mennyiért fogjuk adni, mi lesz a vége magának a beruházásnak.
Ugye elég nehéz lehet hirdetni egy
ingatlant. Nem is hirdetjük. Tehát, hogy ez végtelenül egyszerű, nem hirdetjük. Aki azt mondja, hogy ő belekezd és be is fejezi, ő azt, ezt azok tudják megtenni, akinek ott van a zsebébe már. Az az összeg, amiből körülbelül látja, hogy ő minimum szerkezet készít, vagy gépészetet, villanyszerelést, nyílászárókat, tehát ezeket a nagyobb tételeket, ezeket még bele tudja tenni a kalkulációjába, de azt, hogy mi lesz a végösszeg, azt nem meri most megmondani, nem is tudjuk neki beárazni, és nem is merjük. És ugye ezt is látjuk, hogy most megérkeztünk körülbelül az 1.3-1.350 új építésű négyzetméter ára, ez akár a mi területünkről beszélgetünk, akár komplett Budapestről beszélgetünk.
De ez már a telekkel együtt jön ki így. Tehát, hogy ez egy...
Igen, ez a telek hányaddal együtt jön ki, igen, de alapvetően, hogyha valaki egy emeltebb műszaki tartalomra vágyik, tehát már a hőszivattyú, mennyezet, hűtés, fűtés, padlófűtés kombinációja, mondjuk nem a 4-5 ezer forintos burkolatokban gondolkodunk, hanem a 8-10-12 ezer, vagy a határa csillagos ég, ezekben a burkolatokban konyha, bútor, nagyon komolyan el lehet szállni ezekben a beruházásokban. Na, itt már olyan árrésekről beszélgetünk, és hogyha csak a 20%-át rakja rá maga a kivitelező, akkor itt már nem 1.3 millió négyzetméterről arról beszélgetünk, hanem közelítünk az 1.5, 1.6, 1.7 négyzetméter árakhoz, és ezt már nem feltétlenül fogadja jól a piac. És ez nagyon-nagyon furcsa ezt megélni, mert 5-6 évünk volt, amikor egy hatalmas fellendülés volt, és az emberek akkor is jöttek, ha kellett, hanem egyébként döbbenetes ténylegesen megélni azt, hogy 2013-4 körül ezek az ikerházak, amiről amit az Észak-Budapesti agglomeráció beszélgettünk, ezek indultak ilyen 50-60 millió forintról, és ugyanezeket lehet kapni ma, akár használtan is, 200-250 millió forintokért. Tehát, hogy döbbenetes ezt így megélni és érzékelni azt, hogy egyébként aki akkor vásárolt, az micsoda jó befektetést eszközölt, és most akkor ehhez képest szűkült a kínálat. Tehát nem keresünk ennyi idő alatt ennyivel több pénzt.
Na de viszont a kérdés az viszont, hogy valóban jó befektetés volt, és itt most arra gondolok, hogy valóban ennyire is lehet ezeket most adni?
Nyilván a 2012 és mondjuk 10 8-ig, 19-ig, abszolút ezek gázfűtéses ingatlanok, ami ugye most ez egy eléggé sarkos kérdés. Amennyiben ezeket már akkor korszerű módon mondjuk padlófűtéssel, tehát felületfűtéssel kivitelezték, azok most viszonylag könnyen át tudnak állni hőszivattyúra, és abban a pillanatban egyébként emelik meg a saját ingatlanjuk értékét, tehát ezt szívből ajánlom. Az más kérdés, hogy erre kinek van ma kapacitása, de szívből ajánlom. Igen, tehát hogy ez nehéz, mert ma nem feltétlenül korszerű, mondjuk egy 10 éves ingatlan, mert akkor még mondjuk csak 5-6 centi drive-it szigetelést tettek rá, nem feltétlenül grafitos szigetelést, tehát azért változott a kivitelezés is.
Ez valóban nagyon érdekes, és most nem is vinném el ezt a beszélgetést abba az irányba, hogy meg kellett küzdeni egyébként egy-egy beruházóval azért, hogy ne legyen gáz a házban. Ez személyes tapasztalat. Mondván, hogy annál olcsóbb
nincs.
Ezzel
most is küzdünk. Van, akivel most is küzdünk. Tehát van, aki a mai napig azt mondja ezekkel az információkkal körbevéve is, hogy már pedig cirkót fogunk csinálni, mert ezek az árak majd vissza fognak menni, és akkor berak 2 darab ilyen fűtés optimalizáló klímát, ami már ugye majdnem hőszivattyú, és akkor ezzel meg lesz neki a BB energetika besorolása, és akkor már pedig cirkót fogunk betenni az ingatlanba. Tulajdonképpen teljesen mindegy, azt kell, hogy mondjam, mert hogyha ezt tényleg úgy csinálják meg, hogy felületfűtéssel, akkor ezt tulajdonképpen a következő tulajdonos átalakíthatja.
Csak hát plusz költséggel, viszont egy pár szót azért ejtsünk arról, hogy hogy látja a beruházói piacot, mennyire tisztította meg ez az időszak, vagy arra ez kevés volt, hogy most azok essenek ki, akik mondjuk nem kellő megalapozottsággal, nem kellő anyagi háttérrel fejlesztettek.
Azért nehéz erre válaszolni, mert én nagyon tudatosan építettem föl ezt az ingatlan irodát, és az első perctől kezdve odafigyelek arra, hogy az, amit árulok, azt én is megvegyem adott esetben. Tehát nem adok el embereknek olyan ingatlanokat, ami vagy minőségben, vagy a szerződési feltételekben kétséges egyáltalán, tehát mindig megpróbálunk utána nézni annak, hogy kinek és mit árulunk. Tehát mi azokkal nem is dolgozunk, megmondom őszintén. Megnézzük, hogy kik ők, kitapasztaljuk. Volt olyan, hogy elmentünk akár vidékre is megnézni, hogy ténylegesen az úriember mit épített eddig, vagy mit nem épített eddig, minőségileg is becsöngetünk, megkérdezzük a kedves lakókat, hogy mennyire elégedettek, hogy ment végbe ez a folyamat, de mi nem dolgozunk ezekkel, eddig sem dolgoztunk ezekkel. Nagyon sok szerencselovag volt, ez tény és való, viszont nagyon szívesen segítünk akkor, hogyha valakinek ilyen típusú kérdése van, hogy kitől szabad vásárolni, kitől nem. Én ezt szoktam mondani, hogy az, ami fönt van a mi weboldalunkon, az is egy kommunikáció, illetve az is, hogy mi nincs fönt a weboldalunkon. Tehát itt tényleg igyekszünk olyanokkal dolgozni, akiről tudjuk, hogy az, amit vásárol a kedves vevő, azután a föl is fog épülni. Tehát, hogy biztos, hogy nagyon sokan kóklerek is rengeteg pénzt csináltak az utóbbi években, ez biztos, hogy így van. Viszont ők se kezdenek bele most. Vagy ha igen, egyébként olyat is tudunk, akikről így hallomásból tudjuk, hogy igen, neki kezdenek és csinálják, ott azért elég csúnya, nem tudom másképp fogalmazni, pofára esés lesz ebből, mert nyilván olyan árakat mondanak ki, ami nem biztos, hogy fognak tudni teljesíteni. Tehát az ingatlan piacon abszolút áll az a meglátás, hogy az olcsó húsnak híg a leve. Tehát, hogy nem szabad feltétlenül abból kiindulni, hogy valami olcsó, és akkor azért azt megvenni, mert az olcsó, mert akkor valószínűleg abból kihagytak valamit.
Az elmúlt percekben Kessler Annát, a Be My Home ingatlan iroda tulajdonos ügyvezetőjét hallották. Ezzel véget ért a hétvégi menetrend első órája, maradjanak velünk, a hírek után ugyanis a Special Edition című műsorunk következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.